Drága Úr Jézus, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy adtál alkalmas időt arra, hogy jöjjünk a találkozás helyére. Köszönjük azt, hogy vársz bennünket a te áldásaiddal. Szeretnénk, Urunk, szomjazó éhező szívvel jönni, és kérünk arra, hogy elégíts meg, Uram, minden szükségünket tetőzd be ma este. Nem szeretnénk kevesebben megelégedni, mint a veled való találkozással, az, hogy meglássunk téged, hogy meghalljunk téged, hogy beleavatkozz a mi életünkbe. Urunk, szeretnénk a mennyei jelenlétedbe kerülni, ráhangolódni a menny hullámhosszára, mindenki, aki ma szólni fog, és mindenki, aki ma igét hallgat. Segíts, Uram, hogy a te neved megdicsőjön ezen a mai estén is. Amen. Tovább énekeljünk egy éneket. A délutáni alkalmunk alapigéjét a jelenések könyvéből fogjuk olvasni, a 7. rész első versétől a 17. verséig, tehát a jelenések könyvének 7. fejezetét teljes egészében fölolvassuk. Ezután láttam négy angyalt állni a föld négy sarkán, amint féken tartották a föld négy szélét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 000 pecséttel megjelölt, Izrael fiainak minden törzséből. Júda törzséből 12 000 pecséttel megjelölt, Ruben törzséből 12 000, Gád törzséből 12 000, Áser törzséből 12 000, Naftáli törzséből 12 000, Manassé törzséből 12 000, Simeon törzséből 12 000, Lévi törzséből 12 000, Isakár törzséből 12 000, Zebulon törzséből 12 000, József törzséből 12 000, Benjamin törzséből 12 000 pecsétön megjelölt. Ezek utána láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a fénynek és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Isten tekében: ámen, az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké, ámen. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik: uram, te tudod. Mire ő így válaszolt: ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónus előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. Sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet.
Bevezető szolgálatomban meg szeretnék osztani a testvérekkel néhány gondolatot, ami foglalkoztatott, amikor ezt az igét tanulmányoztam. Hát megvallom a testvéreknek, hogy hajlamos vagyok a Jelenések könyvét egy ilyen távolba mutató profétikus könyvnek tekinteni, ami valamikor talán, vagy talán, nem talán, de valamikor sokára be fog következni. Tehát, hogyha olyan sokára következik be, akkor ez engem nem érdekel, nem érint. Még hirtelen így megtámadott az ördög ezzel a gondolattal, de aztán eszembe jutott a következő igevers: a teljes írás Istentől ihletett és hasznos. A teljes írás. Tehát a teljes írásban ez is benne van, amit ma délután felolvastunk. És nem tudom, hogy a Jóisten megadja ezt a kegyelmet, hogy meglássam az Úr Jézust visszajönni, vagy pedig hamarabb elszólít, de ennek a könyvnek is, ennek a felolvasott igerésznek is lehet üzenete, és hasznos a mában élő, még Szatmáron élő hívő embereknek is. És ilyen gondolatokkal, amikor megközelítettem ezt az igeverset, akkor úgy felismertem benne az isteni bölcsességet, ahogy vezeti az életünket, ahogy gondoskodik rólunk, ahogy ebből a nehéz igerészből is akar bátorítást nyújtani a hívő embernek, az ő gyermekeinek. Engem megbátorított az ige, szeretném a testvéreket is erre buzdítani. Merítsünk erőt ebből az ige szakaszból. Mindjárt megmondom, hogy mire is célzok ezzel. A legelső gondolat, amit ki szeretnék ragadni, az a 9-es igeversben van. Ezek után láttam, ímé nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből a trónus előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve. Így, ahogy olvastam ezt, úgy megelevenedett előttem az a kép, amit már gyermekkorom óta elképzeltem, hogy milyen lehet az Úr Jézussal szembeállni. És ez olyan éles ellentétbe került azzal, amit olvasunk a 6. rész végén, amikor a hitetlenek menekülnek, és azt mondják, essetek ránk, a hegyekhez szólnak, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragja nagy napja, és kiállhat meg előtte. Testvérek, itt van a válasz a 7. részben, akik megmosták az ő ruháikat, megszámlálhatatlan sereg megállhat a bárány előtt. Hát én szeretnék ott lenni, a bárány trónusa előtt. Úgyhogy megbátorított ez az ige, törekedjünk arra mindannyian, hogy ott legyünk. A másik gondolat, az ember számára megszámlálhatatlan tömeg volt ott. És gondolkodtam ezen, hogy a proféta látta ezt a hatalmas tömeget, megbecsülni se tudta, hogy hányan lehetnek ott, de a Jóisten ebben a megszámlálhatatlan tömegben is mindenkit személyesen ismer. Mindenkinek az életével foglalkozik, mindenkinek az életével törődik. Miért? Mert értékesek vagyunk neki. Mert az ő fiát feláldozta, az ő fia feláldozta magát érettünk. Tehát nem csak egy vagyunk a tömegben, hanem egy olyan lélek, egy olyan személy, akiért az Úr Jézus ugyancsak meghalt. Hát nem semmi üzenet volt nekem ez ebben az igében is. Aztán olvastam tovább, vagyis kutattam tovább ezt az igét, és a 3. versben elém jött egy másik gondolat. Azt mondja, jött az Isten pecsétjét viselő angyal, ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. Ez egybecseng azzal az igeverssel, amit a héten olvastam az áhítatom során, a példabeszédek könyvéből, a 14. rész, 26. és 27. igeverse, aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az. Az Úrnak félelme az élet forrása, a halál csapdáinak kikerülésére. Tehát aki az Urat féli, az menedék. Az menedékben van a gonosztól, a veszedelemtől, de menedéket jelent a családjának, a közösségének, és úgy olvassuk itt, hogy ne ártsatok a földnek, a tengernek, a fáknak. Testvérek, lehet, hogy minket nem fog elhívni az Úr arra, hogy ezreket, tízezreket vezessünk ő hozzá, mint ahogy nagy evangélisták tették ezt. Lehet, hogy csak idézőjelben egyszerű hívő emberek leszünk. De mégis egy ilyen nagyszerű feladatot kaptunk, hogy a környezetünknek, a családunknak, az egész földnek ilyen védelmet biztosítsunk. Mert ameddig nincs elpecsételve az utolsó személy a Jóisten számára, addig nem tör rá a veszedelem a világra. Hát különösen foglalkoztat most ez engem, amikor a kisgyermekem életéről, jövőjéről gondolkodok, nézem a világot, amiben majd fel kell nőjön, és leghőbb vágyam, hogy oltalma lehessek. A Jóisten kegyelme által. nemrég hallottam egy történetet, megrémített. Arról beszélt egy prédikációban egy lelki pásztor, hogy egy muszlim államban rajtaütöttek egy keresztény családon, és választás elé állították az édesapát, hogy tagadja meg a hitét, vagy meghal. És az édesapa azt mondta, hogy nem fogja megtagadni a hitét. Akkor az édesanyához fordultak, válasz. Vagy kivégzed te a saját kezeddel a férjedet, vagy előtted lemészároljuk a három gyermekedet. Nagy nyomorúság. Az édesanyja végül a férj kérésére lesújtott. Megmentette a gyermekeit. Lehet, hogy nem fog Isten ilyen nyomorúságba engedni minket. De akkor hogy fordulhat elő, hogy nem fehér a ruhám? Jó körülmények között élek, nem kell feláldoznom az életemet, a hitemet, a meggyőződésemet, és mégis elveszti az értékét a Jóisten követése. Nagy nyomorúságban a Jóisten felhasználhatja ezeket a nehézségeket is, hogy gyúrjon, törjön, fehérítse a ruhánkat. Aztán egy másik gondolat, ami elém került, olvastam ezeket az énekeket, amiket énekelnek a megváltottak, és amit énekelnek az angyalok. Tehát megváltottak, azt éneklik, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül és a bárányé. Az angyalok pedig, mikor dicsérik Istent, bölcsesség, áldás, erő, hatalom, tovább. Ekkor világosodott meg előttem, hogy az angyalok nem adhatnak hálát az üdvösségért. Mi halandó, esendő, porszem emberek vagyunk az egyedüliek, akik az üdvösségért magasztalhatjuk a Jóistent. Felemelő érzés ez, hogy a mindenható Isten így foglalkozik velünk. Adjunk hálát ezért a kegyelemért, és hogyha úgy érezzük, hogy nyomorúságban van az életünk, engedjük, hogy a Jóisten fehérítse a ruhánkat, hogy a hatalmas kórusban majd mindannyian magasztalhassuk őt. Amen. Az énekkar szolgálatát fogom most kérni, majd pedig Bertis Tibor testvért, utána lesz lehetőség önkéntes szolgálatban beszámolni arról, hogy mit végzett az életünkben a Jóisten. Volt-e olyan nyomorúság, nehézség, amiből kisegített, amiből tanultunk, és ezt megosztanánk egymással, hogy építsük a közösséget, lesz erre majd lehetőség. Thank you.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Jó újból látni a testvéreimet. Úgy elgondolkoztam. Nem tudom ezt szavakban elmondani, amit szeretnék. Talán Lál Csaba testvér vagy Bányi Robi testvér megérti azt az érzést, mikor az ember távol van és vágyódik hazafelé. A családjához, a gyülekezetbe hazavágyik. És milyen jó lenne, ha mennyei hazában is ilyen erős vágy kötne bennünket, hogy igazán vágyunk. Sokan tudják, hogy gyülekezetből, de akik nem tudják, szeretném elmondani, hogy bizonyos okok miatt 2 hónapra el voltam utazva, még a papírjai, mint professzionális vezetők még érvényesek az idén, és bizonyos okok miatt, és sok imádkozás után, gondolkozás után úgy döntöttem, hogy 2 hónapra még elmegyek. Testvéreim, néhány testvérem mellett megosztottam. És valahogy úgy vagyok vele, hogy most, mikor hazajövök, sokszor elképzeltem az úton hazafelé, hogy mikor meglátom a családomat, a gyülekezetet, mit is fogok mondani. De hála a jó Istennek, hogy amit szeretnék mondani, hogy szeretnék mostan inkább dicsekedni. Dicsekedni az én megváltó Jézus Krisztusomban, és az én mennyei atyám van, mert nagy dolgokat cselekedett ott velem is, és nagyon sok mindent megtanultam. Nem volt vágy a szívemben kifele menni, mert tudtam, mi vár rám. De mindamellett a munkámat megkönnyítette az Úr, és ami vágy volt bennem egy kicsi, hogy mégis jó lesz, mert tudtam, hogy több idő marad az imádkozásra, Istennel való közösségben, az ige olvasására. És az Úr ezt mind megadta nekem, sőt, sokkal többet adott. Az első tartózkodásom felében, az első alkalmakkor többet voltam Szingen környékén. És ott 2 alkalommal is tudtam részt venni Isten tiszteleten, ahol szolgáltam is, a testvérek megbíztak. Találkoztam testvéreimmel, és itt egyben szeretném elmondani a gyülekezetnek, hogy az ingeni gyülekezet is Németországból, majd Sipos Tamás és családja, meg Raimond Mihály testvér is köszönti a gyülekezetet. Mihály testvér is különösen elmondta, hogy mondjam el, a Nádasdi, Bogdandi testvérem, akik még ismerik, hogy sok szeretettel gondol rájuk, és majd az Úr úgy adja, találkozzanak a mennyben. Majd úgy adott a tartózkodásom második felében, áthelyeztek egy más útvonalra, Angliát és Svájcot csináltam, és ez egy 7-es út volt, és mindig úgy adta az Úr, hogy szombaton, Szent Louisba, ez a francia, svájci és a német 3-as határnál egy megálló határban volt, és ottan olyan különös élményben volt részem, mert minden hétvégén oda kerültem. És egy délután imádkoztam az Úrhoz, hogy milyen jó lenne már, hogy újból gyülekezetben lenni, milyen jó volt Zingenben lenni testvérek között. És ahogy ottan imádkoztam, egyszer csak kinéztem, és valaki kopogtatott az ajtón, és a román baptista pünkösdi gyülekezetből, Freiburgból voltak, és osztattak Bibliát, és nagyon jó alkalom volt elbeszélgetni. És ez nem csak ennyi, hanem 3 alkalommal is ott tudtam lenni a gyülekezetben. Tehát olyan kegyelmes volt az Úr, hogy 9 hétvégéből 5 gyülekezetben voltam. És nagy örömömre és meglepetésemre ezek a testvérek nagyon egy élő gyülekezethez tartoznak, amit külföldön azért nem nagyon tapasztaltam. És az volt, hogy ők különböző misszión tevékenységeket folytatnak. Ugye, akik bekerülnek oda, románok, és nem nagyon tudnak elhelyezkedni, felkarolják, és imaházba viszik őket, és különösebb misszióindítatást kaptak a sofőrök irányában. És nagyon sok parkolót körbeállnak 50 kilométeres körzetbe, hogy a sofőröket összeszedjék, és elvigyék a gyülekezetben, és majd a gyülekezeti istentisztelet után megvendégeik őket. Ami nagyon megfogott engemet, az a misszió indítatás minden tag szívében. Nagyon hasonlít az istentisztelet a mi istentiszteleteinkre. Második vasárnap kerességen is voltam, 3. vasárnap úrvacsorához is járultunk, és miután az istentisztelet után ebédet adtak, jó volt látni, hogy a beszélgetés során Nagyon sok kemény sofőrnek a szíve megnyílt és könnyezett, könnyeztek és könnyek hullottak a tagok szívéből is, és jó volt látni azt a misszió területet, amit és azt a készséget, azt az erőt, amit az Úr adott nekik, és azt a vágyat és az odaadást. Megkérdeztem az ifjú barátomat, Alexandrebu való volt, hogy te minden vasárnap jössz, és ez nagy szolgálat. Gyere el szombaton, keresd fel, akiket el kell hozni. Vasárnap, még mielőtt az imaházba mentek, és el kell mondjam, 2,5 órás volt az Isten tisztelet, és délután is összegyűltek, és volt mikor 3 órát is ültek, és utána pedig foglalkoztak a sofőrökkel is, és még utána még vissza is vitték őket. Tehát elmentek utána, szinte a családjukkal semmit nem voltak. És megkérdeztem, hogy azért mindig te jössz? Aztán a testvérek van más dolga is. De családodban nem kellene, üljél is. Azt mondja, hogy tudod, alibit tudok gyártani az emberek előtt, és el is fogadják. De azt mondja, Isten előtt ez nem fog megállni. Mert ha van időm, és csupán kényelembűnen megyek, az valahogy nem áll meg. És úgy meg felbúzott engemet is, és elmondtam nekik, hogy 4,5 éven keresztül én is foglalkoztam, a sofőrökkel beszélgettünk, és nagyon sok, amit én tapasztaltam, amit megoszthattuk egymással, és ebből kifolyólag nagyon sokszor felüdített az Úr. Olyannyira, hogy mikor visszamentünk a kamionhoz, nagyon sok sofőr felkeresett, pláne mikor az úrvacsora, autós alkalom, amikor volt, úrvacsora volt, és olyan érdekes volt, így ki voltunk oldalra téve, és olyan 30 sofőr volt, és úrvacsorázni járultunk, hogy csak én voltam bemerítve, én nekem részesültem úrvacsorá, és csak én álltam fel, és mindenki nézett, hogy most mit történik, én miért álltam fel. És akkor megtudták, hogy én is hű vagyok, az a délután arról szólt egész este később, hogy beszélgettünk a Bibliáról. És mind a 3 vasárnap adott az Úr olyat, aki abból a parkolóból jött, és miután vége volt az Isten tiszteletnek, az ebédnek, délután folytattuk az Isten tiszteletet. Volt, hogy este 10-11 óráig belenyúlott a beszélgetés. És többek között volt egy fiatal, hunyadi fiatal sofőr, akinek 2 gyereke volt, és mondta, hogy nagyon kereső is a Jóisten, de valahogy mindig elszalad mellette, nincs ideje, nincs, és akkor ez egy jó alkalom beszélgetni. És beszélgettünk, és nagyon sokat. És tudjátok, testvéreim, hogy van ez, hogy mikor az ember adni akar, akkor mindig kap is. És kaptam az igéből, egy olyan igéből kaptam üzenetet én is, amiről majd többek között beszélgettünk. Kiosztom a Bibliát, de tudom kívülről is az igeverset. Mert beszélgettem a testvéreimmel a Filippi levél 2. levélből, az 5. vers azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, mint volt a Krisztus Jézusban. Ebből az igéből szolgáltam is. Nagyon sok igéhirdetést hallottunk. Nagyon sok szolgáló testvérem idézi a szószéken ezt az igeverset. De úgy mélyen valahogy mennyire gondoltunk bele, hogy milyen az az indulat, mert ez volt a téma barátommal, hogy milyen volt Krisztusban az indulat. És elkezdtük beszélni, hogy a megmentő szeretet, az önzetlen szeretet, az önfeláldozó szeretet. És a 8. vershez, mikor értünk, van ott valami, ami akkor nagyon megfogta az én szívemet is. Hogy engedelmes volt, mint halálig. Engedelmes volt, mint halálig. Délelőtt volt róla szó, igaz, hogy beszéltem egy rövid mondatban, hogy milyen jó, hogyha mind halálig engedelmesek leszünk, és elérjük a mennyei célt. És az Úr Jézus Krisztus, ami példánk, az engedelmességben is. És ő elhagyta a mennyei trónt. De eljött az a pillanat, az a Gecsemáni, az olajfák hegyén, az a Gecsemáni imádkozás. Mikor úgy olvassuk, hogy olyan a haláltusában vért izzadt. Ó, de nehéz lehetett akkor az engedelmesség. Annyira, hogy úgy olvasok a Lukács evangéliumában, hogy egy angyal jelent meg, hogy megerősítse. Én aznap este azon gondolkoztam nagyon sokat. Nincs megírva a Bibliában, ez csak elképzelni lehet. Hogy mit mondhatott az angyal akkor az Úr Jézusnak, hogy mikor ezután azt mondta az Úr Jézus, hogy igen, atyám, legyen meg a te akaratod. Úgy elgondolkoztam, eljátszottam a gondolatokat, hogy mit mondhatott az angyal akkor az Úr Jézusnak. Hányszor jelent meg egy angyal, mikor nehéz helyzetben vagyunk, és bátorít bennünket. És én arra gondoltam elsősorban, hogy valami más, mint ha mondhatott az angyal, hogy ezt a munkát is befejezed, engedelmes leszel, mint ahogy olvastuk. Nézd ezt a megszámlálhatatlan sereget, a 144 ezer, majd a megszámlálhatatlan sereget, akik nem állhatnának ottan, ha te nem végzed, nem leszel engedelmes. Előre látott az Úr Jézus, hogy mi fog következni. Előre látta, hogy a 20. században egy nyomorult bűnös, mint én, ott leszek a bűneimben megterhelve, és el fogok veszni, hogyha nem hal meg én érettem is az én bűneimért, nem fizetik az árat. És gondolom, valami ilyesmit mondhatott az angyal az Úr Jézusnak, hogy egy bűn vállalta, én érettem, és te érted, drága testvérem, a kereszt halált. Ugye elbeszéltük a barátommal, hogy milyen nagy dolog az, mikor mind halálig engedelmesek tudunk lenni, kitartunk. Mert mikor megtértünk, azt mondtuk, ha nincs is társam, követem őt. Engedelmes leszek, mind halálig. De mikor jönnek a próbák, testvérem, nem is olyan könnyű van engedelmes lenni. Sokszor sokkal könnyebb eszközökhöz nyúlni, mint bízni az Úrban. Mint bízni, hogy ő minden dolgaink felől tud. Ő lássa mi nyomorúságunkat. De azt mondja az ige, hogy szükséges nekünk a próbák, mert próbák nélkül fattyak lennénk. De délelőtt úgy olvastunk, hogy Isten gyermekeivé fogadott bennünket. Mérlegre tette az Úr ott kint az én hűségemet is, és az engedelmességemet, testvérem is. Jóval hiába találtattam. Mi szeretném megtanulni az Úr Jézustól azt az indulatot, azt a jellemvonását, hogy engedelmes legyek, ne csak a, mikor örömteli dolgok vannak, hanem a próbák közepette is. Úgy éreztem meg én, mintha amikor Mózes felment a Hóreb hegyében, olyan jó volt Istennel a közösség. És az Úr megadta, hogy szemlélhettem az ő nagyságát. Láthattam, hogy külföldön is vannak testvéreink, új Zingenben is láttam, hogy mozgolódás van, és szeretnék a testvéreink egy termet bérelni, szeretnének többet tenni, bennük van a vágy. És kérték is a testvéreim, hogy osszam meg itt a gyülekezetben, hogy imádkozunk értük, mert nagyon nehéz nekik délután mindig háromkor összegyűlni, amikor a kisgyermekek alusznak, hogy legyen nekik egy külön termek, ahol különböző eseményeket is szervezhetnek. És láttam, hogy itt Freiburgban is, egy más gyülekezet, egy pünkösdi gyülekezetben is folyik a munka. Ott is vannak emberek, akiket az Úr mozgat. És idejüket, pénzüket félretéve olyan örömmel és hűségesen szolgáltak az Úrnak. És végezetül nem akarom húzni az időt, ami még nagyon megfogott, szeretném elmondani, hogy ott a szolgálatok nem úgy működnek, mint nálunk, hanem az imaóra után van, vagy 2-3 ének, és akkor, aki szeretne önkéntesen szolgálni, ráírja a cekrél a nevét, és oda-vissza a lelkipásztornak, vagy a szolgálattevőnek. És tudjátok, testvérem, hogy 170 tagú gyülekezetben, amit észrevettem, hogy ilyen vastag ceklik érkeztek ki, hogy közel ültem. És a lelkipásztor oda tette, és valamennyit felolvasott bele. Olyan buzgó mentek kifele önkéntesen szolgálni, hogy mintha ez természetes dolog, és az is kell legyen. Nem kellett nógatni, hanem mindenki örömmel ment, és mosolyal az arcán szolgált. Milyen jó. Ezt úgy láttam, hogy ezt jó lenne én is, és mindnyájan megtanuljuk. Hogy ez nem egy feladat, hanem Isten részéről egy megtiszteltetés, hogyha szólhatok a nevében. És ha elmondhatom, ha csak kicsi dolgokat is tett az életemben, nem csak kicsi dolgokat tesz, hanem sokkal nagyobb dolgokat. Miért ne osszam meg én a testvéreimmel? Miért ne dicsekedjek az Úrban? És miért ne mondjam el, mert méltó ő erre, testvéreim? És ha családban vagyunk, nem kell feszültek legyünk, vagy szorongattatás között legyünk, hanem mondjuk el, mint a család, amikor hazamentem este, és elmondtam, hogy bizonyos dolgokat. Egy család vagyunk, egy nagy család. El kell mondjuk, amit Isten velünk tett. És ne csak az élményünket, hanem a kudarcainkat is, hogy tanuljunk azokból, mert azok is vannak. Én örülök, hogy itthon lehettek, és köszönöm azoknak a testvéreknek, akik imádkoztak értem, mert tudom, hogy sokan imádkoztak. És köszönöm az Úrnak is, hogy megőrizte családomat, a testvéreiket is, és engemet is az úton. Amen.
A hét folyamán foglalkoztam a Bibliából egy asszonnyal, a Lót feleségével. Trausz Lizától van egy áhítat, beszéded megelevenít, és ez a sorozat volt a héten. Nagyon szeretem. Reggelenként megébredtem, és az volt az első, hogy vegyem és olvassam fel a napi áhítatot. Szólok a férjemnek, mondom, hallgasd meg, hogy mi van leírva erről az asszonyról. És megrendült a szívem, ahogy le van írva a Lót feleségéről. És úgy volt leírva, hogy nem az a dolgunk, hogy hátraforduljunk, mint a Lót felesége, aki sóbálványá lett. Aki hátra néz és megmerevedik, az egy helyben marad. Lehet, hogy évek óta állsz a hitre jutásod helyén, mint egy hitre jutott szobor. Mások embereket mentenek, vidáman élik a hívő életet, rajtad pedig végignéznek, mióta az Úré, és nem jutott tovább. A savanyú, örömtelen, sóhajtozó élet másokat botránkoztat. Ne merevedj le egy helyben, ne légy torzképe a hívőknek. Mit adhat néked ez a világ? Az Úr mindent megad, amire szükséged van. Nagyon elgondolkoztatott, hogy milyen asszony vagyok én. Élő, eleven, mint aki új életet nyert a Jóistentől, vagy pedig le vagyok rögződve, be vagyok burkolózva, bezárkózva, egy savanyú, örömtelen, egy torz képe a hívőknek, milyen asszony vagyok én. És férjemmel sokat beszélgetünk, és a gyermekekkel is, a családba, bizalmasok vagyunk egymáshoz. Engemet nagyon sokat formál a Jóisten férjemen keresztül, és a gyermekeimen keresztül. Hálát adok értük. És öröm van a szívemben azért, hogy a Jóisten segíteni akar rajtam. Célom a mennyország, de hogyha lerögződök, és megmerevedek, mint egy szobor, hogy nem lehet kimozdítani az én felfogásomból, szokásaimból, az én elképzelésemből, akkor úgy járok, mint a lót felesége. Legyen ez üzenet minden hívő testvérnőmnek, hogy legyünk gyülekezetünkben, családunkban élő, hívő asszonyok, akik fejlődjünk lelkileg, körülöttünk örömet terjesszünk, békességet, szeretetet, mert ennek mindenki örül, ez mindenkinek jól esik, a családba, a szomszédok előtt, hogyha látnak egy boldog hívő asszonyt. Őrizzen meg a Jóisten engem is, és mindnyájunkat, hogy olyanok legyünk, mint a Lót felesége. Haladjunk a mennyei cél felé. Amen.
Sok szeretettel a gyülekezetet. Elsősorban hálát szeretnék mondani Istennek azért, mert 5 éve és 2 hónapja, 3 dolgozok, mint kamionsofőr, és megőrzött különösebb problémáktól, balesetektől. Láttam nagyon durva dolgokat, de hálás vagyok, hogy gondja volt rám is, a testvérekre is, akik kamiont vezetnek. Most ezt az időszakot szeretnénk lezárni, és egyelőre most úgy vagyunk, hogy várjuk a gyermekünk születését, az Úr kegyelméből. Bátorított az az ének, amit az előbb énekelt az énekkar 2 évvel ezelőtt, az egy lépés. Mindig csak úgy vezessen az Úr, hogy egy lépést lássunk előre. És az egészségemmel, betegségemmel kapcsolatban az Úrra bíztam. Még vizsgálatok folynak, nem tudjuk, hogy mi várható, mit akar az Úr, de az Úr kezében van ez is, és a munkahely is, és kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értünk. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatot, hordozzuk továbbra is egymást imában, testvéreinket, azokért a harcokért is, nehézségekért is imádkozzunk, amit tudunk, és azokért is, amiről lehet, nem tudunk. Kérdezzük meg hát így egymást, hogy hogy vagy, testvérem? Miben szeretnéd, hogyha támogatnálak imával?
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus nevében köszöntünk szeretettel ma este is mindenkit. Kiváltság az, hogy együtt lehetünk, ha úgy látom, hogy kevesebben is lehet többen betegek. Hogyha vannak így betegek közöttünk, akikről nem is tudunk, kívánjuk, hogy az Úr gyógyítsa őket, de imádkozzunk azokért a testvéreinkért is, akikről tudjuk, hogy betegek, kórházban vannak, kezelés alatt vannak, ne feledkezzünk meg az Úr előtt imádkozni értük. Köszöntjük kis testvérnőt is, aki hosszabb idő után újból itt lehet, az Úr áldja meg őt is, erősítse, gyógyítsa. Az énekar fog szolgálni, utána pedig az ige hirdetés következik. Jelenések könyvét tanulmányozzuk vasárnap délutánonként, és úgy, ahogyan elhangzott. Az elmúlt héten azzal a szakasszal foglalkoztunk, azokkal az eseményekkel, amikor a hét pecsét felnyitásáról hallottunk. És a ma felolvasott rész, ahogyan Dávid testvérem is említette, a hatodik és a hetedik pecsét felbontása között kerül sorra ezek az események. A Jóisten jólnak látta azt, hogy beiktasson a hatodik pecsét felbontása után egy ilyen szakaszt, amikor betekintést nyerünk a mennyei dimenziókba. Ugye, ahogyan az említve is volt, a hatodik pecsét felnyitása után félelmetes, drámai események indulnak be. És látjuk azt, hogy a természeti jelenségek, az állandónak hit természeti törvények hogyan bomlanak fel, hogyan semmisül meg az ég, le van írva. Aztán látjuk azt, hogy milyen káosz alakul ki a Földön. Az emberek fejvesztve menekülnek, és addig, míg a gyelőző pecsét felnyitásánál, mikor a fekete ló képe jelenik meg, és úgymond a gazdasági válság jelenik meg, vagy az következik az emberiségre, és azokat az embereket sújtja leginkább, akik szegények amúgy is, a gazdagok, a jó módban élő emberek ezt valahogy túlélik, inkább a szegény embereket sújtja, De most a hatodik pecsét felbontása után nincs kivétel. Sőt, azokkal kezdi a felsorolást az ige, hogy a föld királyai, a fejedelmei, vezére, gazdagok és hatalmasok, de persze szolgák is, mindannyian fejvesztve menekülnek és keresik a lehetőséget, hogy hogyan menekülhetnének meg az ítélet elől, hogyan rejtőzhetnének el barlangokba, hegyek gyomrába. Milyen érdekes az, hogy olyan emberek, akiktől talán nagyon sokan rettegtek, vagy rettegnek, és lehet gondolni vezérekre, olyanokra, mint Hitler, akik döntöttek millió embereknek a sorsa felől, de a Ceausescuk, a Kim Jong-ok, a Putyinok, vagy a Sorosok, lehet sorolni nagyon sok ilyen nagy embert, vezéreket, vagy a brüsszeli vezetők, akik ott vannak és vezetnek. Eljön az az idő, amikor összerogynak, és ők teszik fel a kérdést, hogy ki állhat meg, ahogyan testvérünk is említette. Ki állhat meg a trónuson ülő arca előtt, a bárány haragja elől, hogyan menekülhetünk meg? És valóban evangélium számunkra az, amit felolvastunk ma a hetedik versben, hogy valóban meg lehet állni. Na persze a számukra válasz, Isten ellenségének a válasz az, hogy senki, nem tudunk megállni. Olyan félelmetes események lesznek, de Isten választottainak van jó hír, és meg lehet állni, nem is akárhol, a bárány trónus előtt. Azoknak, akik ruhájukat megfehérítették, megtisztították a bárány vérében. A felolvasott rész egy olyan képpel kezdődik, indul, amit János látott, miszerint négy angyal áll a föld négy sarkán, amint féken tartják a földnek a négy szelét. Nem akármilyen szelekről van szó, hiszen ezek romboló, hatalmas erejű, pusztító erejű szelek. És szinte látjuk magunk előtt a képet a négy angyalról, négy irányból, tehát bárhonnan nézzük, nincs menekülés, de a négy angyal, amint ott áll, és talán erejét megfeszítve hatalmas erővel, tartja vissza, féken tartja ezeket az erőket, hogy ne jöjjenek és ne pusztítsák el a földet. Jézus, mikor itt a földön járt, elmondta azt, hogy az én atyám mindez idáig munkálkodik, és én is munkálkodom. De vajon mit munkálkodik Jézus? Mit munkálkodik az atya? És persze tudjuk mondani, hogy munkálkodik az embernek a megmentésén, az embernek a helyreállításán, a gyógyításán, abban, hogy áldást közvetítsen. A délelőtt hallottunk arra, hogy munkálkodik Jézus azon is, hogy lerombolja a hazugság falait, amelyet a sátán emelt fel. Ezen is munkálkodik. De az igényből látjuk azt is, hogy Jézus azon is munkálkodik, hogy féken tartsa a gonosz erőket. És ha csak arra gondolunk, ugye legtöbbünk itt valamilyen szinten gazdálkodtunk, vagy kertészkedtünk valamennyit, ha csak egy kicsit is, de mindannyian tudjuk azt, hogy egy kertbe, egy veteményesbe, ahhoz, hogy szép legyen, hogy gondozott legyen, hogy értékelhető gyümölcsöt hozzon, vagy termést hozzon, azért kell tenni. Ott fel kell szántani, ott be kell ültetni, ott kell öntözni, kell gyomlálni, gondját kell viselni annak a kertnek. Hogyha nem tesszük, akkor az a minimum, hogy semmi nem lesz, semmi nem fogod teremni. De nem állít meg a dolog, hanem azt a kertet előbb-utóbb fel fogja nőni a gyom, a gazok ártékony növény. És ugyanígy van, hogy Isten munkálkodik azon, hogy a gonosz erőket, a pusztító erőket féken tartsa az ő angyalai által. Néha látjuk ezt, hogy kitörnek ezek az erők, főleg ebben az utolsó időben, és látjuk azt, hogy milyen pusztító erők jönnek egy-egy ország történetében, akár ha Japánra gondolunk az utóbbi időben, földrengések, cunamik, vagy most, ami nagyon is aktuális, ugye Kaliforniában, ugye, hogy milyen pusztító tűzvész söpör végig, és teszi semmivé az országot. Látjuk azt, hogy kitörnek néha ezek az erők. És ilyenkor, mikor az ember szembesül ezzel, akkor úgy megjegyzi, hogy hát megbolondult már a természet is. Nem a természet bolondult meg. Mi sokszor azt vesszük természetesnek és normálisnak és magától értetődőnek, ami most körülvesz bennünket, hogy ilyen jó körülmények között vagyunk, hogy bennünket nem sújtanak ilyen dolgok, és számunkra ez olyan magától értetődőnek tűnik, hogy ez vesz körül bennünket. De mindezek mögött, talán szellemi síkon, és az igéből látjuk azt, hogy Isten munkálkodik azon, hogy még féken tartsa ezeket az erőket. És jusson eszünkbe, mikor ilyen kegyelmi időket élünk, hogy ez nem természetes, és ez nem magától értetődő, hanem Isten munkálkodik, hogy még féken tartsa pusztító erőket. Minden bizonnyal el fog jönni a történelemnek az a pillanat, az a pontja, amikor Isten megengedi azt, hogy ez a négy angyal abba hagyja a féken tartó munkáját. És rászabadul erre a világra mindenféle nyomorúság, amiről olvastunk az igében. De ez sem fog véletlenszerűen történni, ez sem azért fog történni, mert esetleg elfáradnak az angyalok, hanem minden isteni ütemterv szerint, isteni időzítés szerint történik. És látjuk azt a tovább a második, harmadik versben, amiként megjelenik egy felsőbbrendű angyal, és határozott, egyenes üzenetet közvetít a négy angyal felé. És azt mondja, hogy még várjatok. Még ne engedjetek teret a pusztításnak. Még tartsátok féken ezeket az erőket. És meddig? Addig, míg ez az angyal, akinél Isten pecsétje van, el nem pecsételi a mi Istenünknek a szolgáit. Olvastunk itt számokról, és talán többek is foglalkoztak vele, hogy vajon mi lehet az a 144 ezer, vagy kik lehetnek azok a 144 ezer ember, és vannak különböző vélemények, nem szeretnék egyik mellett sem igazából állást foglalni, esetleg megemlítem azt, hogy egy felfogás szerint a 144 ezer az egy abszolút szám, egy meghatározott szám, és egy létszámot képvisel, és talán a zsidóságból megtérő zsidó keresztényeket képviseli. Egy másik felfogás szerint megtért lelkek, de pogány és zsidók is beletartoznak. Ami szerint a 144 ezer nem egy abszolút szám, hanem szimbolikus. És emellett szól talán az is, hogy a 12 törzsből mindegyikből említ, hogy ott lesz 12 ezer. 12-szer 12 ezer. És a Biblia szerint a 12-es számnak is jelentősége van, mert ez is a teljességet, a hiánytalan teljességet képviseli. És milyen jó arra gondolni, hogy mikor azt mondja, hogy 12-szer 12 ezer, akkor még fokozza is, hogy a teljességnek egy hatványozott kifejezését tárja elénk, hogy biztos az, hogy akinek ott kell lennie, az ott lesz. És Isten végzi az ő munkáját, és addig féken tartja a gonosz erőket, amíg nem teljesedik be az a szám. Kedves barátom, kedves testvér, akik ma itt vagyunk, vajon mikor teljesedik be ez a szám? Vajon mikor érjük el azt a létszámot, amikor jön a mennyei parancs, és azt mondja, hogy beteljesedett? De vajon ott van a mi nevünk? El vagyunk-e pecsételve az Isten pecsétjével? Köztünk vagyunk-e az elpecsételtek között? Mi is az a pecsét? Hát a pecsét, főleg abban az időben, mikor valaki, tehát általában minden valamire való embernek volt pecsétje, amivel ha lepecsételtek valamit, akkor az azt jelentette, hogy az az illető dolog, vagy éppen személy, ahhoz tartozik az ő tulajdona. Ahhoz, aki rátette a pecsétet. Tehát a pecsét az tulajdonképpen egy látható jele annak, hogy valakihez tartozunk, valakinek a tulajdonába vagyunk. És a Jelenések könyvében szerepel az elpecsételés, a pecsét szó pozitív és negatív értelemben is. Hiszen beszél a Jelenések könyve több helyen is arról, hogy létezik a fenevadnak a bélyege, pecsétje. Ma olvastunk az Isten pecsétjéről, de létezik a fenevad bélyege is. És nincs olyan, hogy küsztes állapot, hogy sem ide, sem oda. Vagy az Isten pecsétje lesz rajtunk, vagy a fenevad bélyege. És lesz egy olyan idő valószínűleg, amikor egy látható jele lesz, látható jellel lesznek megpecsételve az emberek attól függően, hogy ebbe vagy abba a táborba tartoznak. De nem a maga a tény, a pecsét fog meghatározni, ugye beszélnek a fenevad bélyegéről sok mindent, hogy mikrocsip, meg aztán akár folyadékkristály is, amit az emberek szervezetébe beültetnek, és olyan törekvések vannak, ami néhány éven belül talán el is érik, hogy akár gondolat olvasáshoz is eljussanak így módon, de ami ettől több gondolat átvitelre, gondolat irányításra is képesek lesznek. De nem ez a lényeg, hogy mi is lesz az a pecsét, mikrocsip vagy más valami. Mert a pecsét az csak egy jel, az már csak az meg lesz jelölve az, aki valamilyen döntést hozott. Mert a mi döntésünk határozza meg azt, hogy ebbe vagy abba a táborba fogunk-e tartozni. A látható jel az meg fog jelenni. De nem a jel fog meghatározni bennünket, hanem a mi döntéseink. Talán annak is van jelentősége, hogy úgy az Úr elém hozta azt, hogy hová tették a pecsétet. A Isten angyala hová tette azt a pecsétet? Az ő szolgáinak a homlokára. És úgy eszembe jutott az, hogy nem olyan rég volt itt révésztestvér, mikor beszélt, tanítást hallottunk a gyermeknevelésről is, és elhangzott az is, hogy hogyan formálódnak a jellemes emberek. És az egész hol kezdődött? A gondolatoknál. Hogy a gondolatok cselekvés szülnek, a cselekvésekből lesznek szokások, majd életmód, majd az kiformál egy jellemet. És honnan indult? A gondolatokból. Innen. Itt van a komputer. Az, ami sok mindent meghatároz, illetve mindent meghatároz. És azt mondja az ige, hogy Isten szolgáinak a homlokát pecsételték el, és talán nem véletlen az, hogy melyik részünkön leszünk megpecsételve. Testvérek, nagyon fontos az, hogy amit talán senki nem lát, hogy milyen gondolatok vannak bennünk, lehet sok mindent eljátszani, meg bemutatni, lehet egyháznak tagja lenni, meg szolgálni, meg igét is hirdetni. De kinek a tulajdonában vannak a mi gondolataink? El vannak-e pecsételve a mi gondolataink? Azt mondja, délelőtt már volt említve, ez az igevers a Rómaiakhoz írott 12. részből. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Változzatok el a ti értelmeteknek a megújulásával. Adjuk oda már a gondolatainkat, nem a cselekedetünket, nem az életmódunkat először, hanem kezdjük ott, hogy a mi gondolataink az Úrei. És azt mondja az első vers, szintén itt a 12. versben, hogy az Isten irgalmára kérlek, azt mondja Pál apostol, szánjátok oda okos Isten tiszteletként a ti testeteket. Szánjuk oda a mi gondolkozásunkat, és ez egy döntést jelent, mikor oda szánunk valamit. El kell dönteni, oda szánom. És jönnek olyan gondolatok sokszor, és jönnek a kísértések a mi gondolataikon keresztül, de azt mondja az ige, hogy állítsd meg, szabjál határt, oda szánom Istennek az én gondolataimat. Addig, míg az első 8 vers a földi perspektívából tárja elénk a dolgokat, a 9. verstől kezdve betekintést nyerhetünk a mennyei dimenziókba. És itt már valóban, mintha nem is lenne olyan fontos számunkra, hogy olyan ki az a kik azok a 144 ezer, mert azt mondja az ige, hogy ímé nagy sokasság volt ott, amelyet megszámlálni sem lehetett. Megszámlálhatatlan nagy sereg volt, és ebben benne volt az a 144 ezer is. Legyünk nyugodtak. És minden népből, minden nemzetből, minden törzsből voltak ott emberek. Minden időknek, minden koroknak a hívő emberei ott van megszámlálhatatlan sokaságban. És a kritérium nem az volt, hogy milyen etnikumú, milyen vallású ember, milyen nemű, vagy nem tudom, mit lehetne még sorolni. Egyetlen egy kritérium van. Azok voltak ott, és mikor jön a válasz a kérdésre, hogy kik ezek itt, fehér ruhában, azok, akik megmosták az ő ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Egyetlen egy kritérium van, ami által jelen lehet lenni a mennyben, az, hogy elfogadtuk a kegyelmet. Látjuk azt, hogy vannak közös tulajdonságaik ezeknek a megváltott seregnek. Fehér ruhában vannak. A bárány vérében megtisztultak. És ott van az, hogy pálma van a kezükben, ami a győzelemnek a jelképe. A győztesek lesznek ott. Az, aki a fenevad bélyegét fogja magára venni, az itt a földön talán előnyökhöz fog jutni. Mert azt mondja az ige, hogy az, aki nem fogja a fenevad bélyegét felvenni, az sem adni, sem venni nem fog tudni. Tehát ki lesz zárva minden kereskedelmi tranzakcióból. Nem tudom azt egyáltalán, hogy élelemhez, hogy hogyan fog hozzájutni. Tehát az, aki a fenevad bélyegét itt felveszi, és azt mondja, hogy nekem az a pecsét kell, itt a földön meglehetős előnyökhöz jut majd. De majd ott, a mennyországban, azok lesznek előnyben, és összehasonlíthatatlanul előnyben, akik az Isten pecsétjét vették magukra. És ott lesznek, és pálmát lengetnek, mint akik győztesek. Ugye gondoltam, elképzeltem magamban, hogy micsoda fenséges esemény lesz az ott, mikor az a megszámlálhatatlan sereg együtt lesz, és azt mondja az ige, hogy hatalmas hangon kiáltottak. És ez is egy közös jelenvonás, hogy mindenki együtt és azt kiáltotta. Együtt dicsőítették az Istent. Hogy sokszor itt mi olyan könnyen ráhangolódunk a morgolódásra, amikor hát most miért ilyen lények, meg miért hithangjaink, meg miért orgona, miért nem zongorom, meg miért dob, meg miért hangos, meg stb. Nem olvassuk, hogy a mennyországban ott morgolódtak volna. Mindenki egy akarattal hangosan kiáltott és dicsérte az Urat. És hogyha mennyországban így lesz, akkor semmi értelme itt a földön morgolódni olyan dolgok fölött, aminek nincs jelentősége. De sokkal inkább van annak jelentősége, hogy ráhangolódjunk már itt a földön az Isten dicsőítésére. És olyan jó lenne az, hogy ilyen alkalmaink legyenek gyülekezetünkbe. Figyeljük meg azt, hogy a megváltott sereg az angyalokkal együtt egyöntetően az Urat dicséri. És minden dicsőséget az Istennek ad. Az ünneplő sokaságot nem önmagát ünnepelte, nem önmagát emelte fel, és az Úr őrizzen meg bennünket attól, hogy ilyenekké váljanak a mi gyülekezetei alkalmaink, amikor eljövünk és önmagunkat ünnepeljük, mikor szépen zenélünk magunknak, mikor szépet énekelünk magunknak, mikor verseket mondunk, mikor ha kell, kiállunk, vagy feljövünk a szószékre, de valahol ott van mindig az énünk, és vágyunk az elismerés után. Olyan nagy kísértés ez, hogy beengedjük a bálványokat. Az Úr őrizzen meg bennünket, a mennyországban nem lesznek bálványimádók. Meg kell figyelni akkor, mikor a 144 ezerről beszél, és felsorolja 12 törzset, egy törzs hiányzik. 12-en vannak, de a Dán törzse nincs ott, a Manassé törzse helyettesíti. És miért nincs ott a Dán törzse? Azért, mert bálványimádóvá lett. A bálványimádóknak nincs helye a mennyországban. És legyen az akármilyen szépen felöltöztetett vallásos bálvány, legyen azok, ami énünkből fakadó, nagyra vágyó kívánságaink, azokat le kell tenni, mert nincs helye a mennyországban. És a mi közösségünkben bárcsak lennének ilyen alkalmak, amikor a mennyországnak az előízét tapasztaljuk meg. Amikor nem én nyilvánulok meg, hanem a Krisztus van középen. És amikor őt tudjuk dicsérni és magasztalni. Hogyha elolvassuk Jézusnak a tanítását, és egy kicsit összehasonlítjuk a ma felolvasott résszel, sok mindenre választ kapunk. Jézus a hegyi beszédben, mikor tanított, ezeket mondta, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. És azt mondja a felolvasott részünkben, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónus előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. Se a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letörő szemükről minden könnyet. Valóban, hogy lehet azt felfogni, olyan dolgokat, vagy eseményeket, és magunkévá tenni azt, hogy boldogok ezek az emberek, például amiről Dávid is említett, egy konkrét esemény. Mikor valakit ilyen elmebontó döntés elejét hoznak, hogy válasszál a gyermeked vagy a férjed között. Hogy lehet azt mondani, hogy boldog? Azt mondja az ige, hogy a mennyországban minden szükséged be lesz töltve. Eljön az az idő, amikor nem fogsz éhezni többé, és nem leszel szomjas többé, mert a bárány fog gondot viselni rólad. És olyan megható az a kép, amikor azt mondja, hogy az Isten letörül a szemükről minden könnyet. Maga egy bensőséges állapot, vagy egy esemény az, mikor valakihez oda megyünk, és letörüljük a könnyet. Persze ezt általában azokkal szoktuk tenni, aki közel áll hozzánk, akit szeretünk. És mikor fájdalma van, és könnyezik, és sír, és talán tehetetlenek vagyunk, de letöröljük a könnyét, mert szeretnénk azt, hogy megszűnjön az a fájdalom, ami van neki. És persze esetleg annyit tudunk tenni, hogy letöröljük a könnyet, vigasztalunk életünk során, jönnek újból és újból olyan események, amikor sírunk, amikor könnyezünk. De akkor, amikor Isten ölel magához, és azt mondja, hogy letörlök minden könnyet, és akkor, amikor az Isten törli le a könnyeidet, akkor többet nem fogsz könnyezni. És eljön az a csodálatos esemény, amikor Isten ölel magához, szeretettel letörli a mi könnyeinket. Begyógyít minden sebet. Ezen a földön előnyükhöz jutunk, akkor, hogyha a fenevad bélyegét vesszük magunkra. Lehet jobban boldogulni. De hogyha az Isten pecsétje lesz rajtunk, akkor semmihez sem hasonlítható az, amiben részünk lesz az ő országában. Az Úr adja azt meg, hogy ott lehessünk. Nem tudom, hogy ki hogyan volt itt ma jelen. De hogyha még nem tudod azt mondani, hogy elpecsételt vagyok, hogy Krisztus mellett hoztam döntést, akkor talán ez az alkalom azért volt, hogy gyere az Úrhoz. Még féken tartja a pusztítást, még ott vannak az angyalok, még várnak. Nem tudom, hogy meddig. Nem tudom, hogy kivel lesz teljes a szám, de ma még lehet jönni. De bátorítást a számunkra, és akik elfogadtuk, hogy ragaszkodjunk még jobban. És vigasztalás mindazoknak, akik talán éppen nyomorúságok, próbák között vannak, hogy az Úr le fog törölni minden könnyet. Az övé legyen minden dicsőség. Amen.
Jézus, hálát adunk neked a te kifolyt véredért, ami alá menekülve nap mint nap tisztíthatjuk a mi ruhánkat, ami elpecsétel az üdvösségre, és végül eljuttat a győzelemre. Úr Jézus, add meg azt a kegyelmet, hogy gyülekezetünkkel, szeretteinkkel mind ott legyünk majd a mennyei kórusban, és téged tudjunk dicsőíteni szemtől szembe. Kérek kegyelmet tőled arra is, hogy a hallott és megértett ígét tudjuk gyakorlatba ültetni már a jövő héten. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Amen. Amen.